Bűn és bűnösség. Pál foglalkozik a bűn kérdésével. De vajon az ember a cselekedetei alapján mondható ki bűnösnek? Most nézzük meg ezt az oldalt is. Pál a következőeket mondja. Római 5.21. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék megigazoltság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez az ötödik rész nagyon fontos rész. Ötször említi benne Pál, hogy az ember bűnösen születik meg. Itt a bűn görögül hamartia, bűn vétek. Mind ugyanaz az egy szó, és mindig egyes számban van. Vagyis valami olyan, ami nem a cselekedetekre utal többes számban. A bűn egy olyan valami, amit minden ember megörökölt Ádámtól. A kérdés az, hogy tehetünk-e valamit az ellen, hogy az első emberpár elrontotta. A bűn a halál által uralkodott, és a törvényen keresztül tette ezt. A törvény volt az, ami felerősítette a bűnt. A kegyelem is ehhez hasonlóan a megigazoltság által uralkodik. Ez a megigazoltság nem akkor lesz valósággá, ha hiszünk benne, vagy nem egy folyamatnak az eredménye, hanem, mint azt már oly sokszor hangsúlyoztam, Jézus Krisztus szerezte meg nekünk az ő vére által. Római Levél 5.9. Tehát Pál az egész Római Levél 5. részben azzal foglalkozik, hogy a bűn egy ember által jött be a világba, és egy ember által igazult meg mindenki. Római 5.17. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká, megigazultakká. Azt írja, hogy az egy elbukása miatt lett úrrá a halál. Isten azt mondta Ádámnak, ha eszel a fáról, akkor bizony meghalsz. És mivel engedetlenek voltak, ettek és meghaltak, persze nem fizikailag. A Biblia tehát azt mondja, hogy nem a saját cselekedeted tett téged bűnössé, nem az, amit csináltál vagy sem, hanem Ádámnak, azaz egy embernek a cselekedete tett minden embert bűnössé. És egynek elbukása, görögül, paraptóma, hibás lépése miatt lett úrrá a halál. Minden ember, aki Ádám után született, beleszületett a halál uralma alá. Ez egy tőlünk függetlenül létrejött valóság. A kérdés az, hogy vajon Isten ebben az esetben jogosan kérheti-e tőlünk számon Ádám bűnét? Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor megkérdezhetjük, hogy mi közünk van az ő tetteihez. Miért kell nekünk is számot adnunk miatta? Miért vagyok én felelős más tetteiért? Szerintem jogos ez a kérdés, és meg is kereshetjük rá a választ. Isten azt mondja, Apostolok Cselekedetei 17.30. A tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Nézzük, hogy mit jelent az elnézte szó. Görögül hypereidó. Szemet huny, figyelmen kívül hagy, átnéz rajta. Mondhatjuk tehát, hogy Isten nem ítéli meg azt az időszakot, amikor süketek és vakok voltunk. Szemet hunya felett, és nem ítél meg miatta. Azt mondja, hogy térjen meg mindenki. Itt a görög metanoeo szó van, ami megváltoztatni a gondolatainkat, szándékainkat. Vagyis nem teszi felelőssé az embert, mert a halál uralma alá született. Jó ezzel tisztában lenni, mert a klasszikus teológiában nem így van. Mivel az ember a halál uralma alá született, képtelen önmagától arra, hogy kijöjjön az alól. Ezért mondja Pál a folytatásban, hogy már most, ahogyan egynek a vétkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Tehát, ahogyan egy ember miatt jött be a halál, ami minden emberre kihatott, ugyanúgy egyáltal jött be a megigazulás, ami szintén minden emberre kihatott. Addig, amíg ezt nem látjuk, addig csak mindenféle megoldásokat keresünk arra, hogyan tudnánk megszabadulni az Ádám által örökölt bűnös természettől, miközben már Krisztus megszabadított bennünket tőle. Azok, akik azt gondolják, azt hiszik, hogy a tetteik teszik őket bűnössé, azok teljesen természetesen a tetteik által szeretnének kijönni a bűnösségükből, és szeretnének szentek, tiszták lenni. Mivel Ádám tette miatt mindenkire elhatott a bűnösség, emiatt cselekszik az ember a maga módján. Nem a tettei teszik bűnössé az embert, hanem a bűnössége generálja a tetteit. Vagyis nem a tetteid megváltoztatása hoz ki a bűnösségedből, hanem a bűnösséged megváltoztatása hoz ki abból, hogy mások legyenek a tetteid. Más gyümölcsöket teremjél. A bűnösség állapotából nem tudnak a tetteid kihozni. Mi a baj ezzel, hiszen működik? Van benne egy nagyon súlyos probléma. Aki így gondolkodik, azt mondja, ha bűnösen cselekszel, bűnös vagy. Ha nem cselekszel bűnt, akkor nem vagy bűnös. Eltelik azonban 20-30 év, és az ember még mindig bűnösnek fogja érezni magát. Azért, mert ez a szisztéma nem tudja felmenteni a lelkiismeretet a bűnösség alól. Mert hiába mondjuk, hogy Jézus meghalt és megbocsátotta a bűneinket, az alapvető mentalitás mögötte az, hogy ha megtérsz, majd akkor lesz igaz rád. Ezért ezt kell tenned, megvallani, elhagyni, stb. És ha elkövetsz egy bűnt, azonnal bűnössé válsz. Ez az, ami nem bibliai. A bűnössé válás Ádámban volt, a tisztává válás Krisztusban van. Az Ádámban való bűnössé válást semmi nem tudta feloldani. Az áldozatok nem tudták tökéletessé tenni, nem tudták lelkiismeret szerint megtisztítani az embert. Zsidóknak írt levél, 10. fejezet. Miért? Mert az áldozat cselekedet volt. Nem tudja a bűnösséget, a bűntudatot, a bűnösség érzését elvenni semmilyen tett. A bűn megvallása sem veszi el, csak Jézus áldozata és vére tette ezt meg. Ezzel nem arra bátorítalak, hogy kövesse el bűnt, hanem a mechanizmust akarom megmutatni, ami mögötte van. Nem hiszed, nem mered elhinni, hogy nem a bűnvallás szünteti meg a bűntudatot, hiszen eddig azt mondták neked. Amikor így gondolkozol, így látsz, azonnal bűnösnek érzed magad, ha valami rosszat teszel. Azonnal visszajön az, ami már eltűnt Jézus Krisztusban. Mert arról vagy meggyőződve, hogy amit teszel, azt tisztít meg. A bűnbánat, a bűnvallás. Ezért sokkal hatékonyabb, ha arról győződsz meg, hogy Krisztusban teljesen tiszta lettél, meg vannak bocsátva a bűneid. Utána hagyod, hogy ez jöjjön elő benned, és tisztítani fogja a tetteidet is. A klasszikus teológia azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt és harmadnapon feltámadt. Aztán azzal folytatja, hogy mindez semmit sem használ az embernek, ha nem hiszi el, ha meg nem tér, vagy nem dönt Krisztus mellett, nem fogadja be a szívébe. Szerintem, ami Krisztusban történt, az azonnal használt, és azt fogadd el. Az elfogadást egy misztikus dologgá tettük, pedig a lényeg az, hogy valóban történt-e valami Krisztusban, vagy nem. Csak egy potenciális lehetőség lenne? Csak egy szemed előtt lebegtetett valami, ami a te és az én döntésemen múlik, azon, hogy elfogadjuk-e, vagy sem? Ha ebben az egészben én, mint ember benne vagyok, az a legnagyobb hibaforrás. Ha elfogadom, akkor meg fog történni valami, ha nem fogadom el, akkor nem fog történni semmi. Szerintem jogosak ezek a kérdések, és érdemes őket feltenni magunknak. Ha az emberek cselekedeteit nézzük, és azt, hogy mennyi bűnt követnek el napról napra, akkor a láthatók alapján ítélünk, vagy a láthatatlanok alapján? Az evangélium az, hogy minden ember megigazult, még akkor is, ha nem tud róla. Függetlenül a cselekedeteitől. Efezusi 2:1. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. Efezusi 2:5-6. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Kolosszei 2:13. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Amikor még a bűneinkben voltunk, akkor elevenített meg bennünket. Ez a két szó teljesen ellentmond egymásnak és az emberi észnek, logikának. Hoseás 6:2 az egyetlen ige az Ószövetségben, ahol azt mondja, hogy a második nap megelevenít bennünket, a harmadnapra feltámadunk. Egy óriási dolog, hogy kint sétáló halottakból állónak tűnik az egész világ, közben belül meglettek már elevenítve. Erre mondják, hogy ez bolondság, nem értelmes, nem logikus, mert az Istennek a logikája magasabb, mint a mi logikánk. Nem látjuk az ok-okozati összefüggést, mert azt látjuk, azt érzékeljük, hogy az ember a bűneiben van. Arra nézünk, azt figyeljük, amit látunk. De ez már nem a valóság, mert ami Krisztusban megtörtént, az be van fejezve. Az van leírva, hogy leszámolt a bűnnel. Nem lehet a bűnben élni, ez ettől fogva értelmetlenség is, semmi valóság alapja nincs már. A legnagyobb ostobaság úgy élni, mintha bűnös lennél, mert nem vagy az. Miközben azt gondolod, hogy bűnös vagy, a közben nem tudsz szabad életet élni, és az életed központi üzenete mindig az marad, hogy bűnös vagyok. Egyetlen valóság létezik, az, ami Krisztusban van. Ezért minél gyorsabban arra kell törekedni, hogy felismerd, mert minden más hamis. Semmi értelme sincs. Ez a lényege a megtérésnek. János 1:12. Akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. A Bibliában itt a befogadták, a görög lambano szó szerepel, az értelmezése a befogadás. Másik értelmezése, hogy felismeri a vele való összekapcsolódottságot. Ez jobban feltételez egy megelőző kapcsolatot a két fél között. Miért helyesebb a görög lambánót úgy fordítani, hogy felismerni az egymáshoz való kötődöttséget? Azért, mert a megváltás egész koncepciója a rokoni megváltásból ered, illetve ilyen aspektusa is van. A zsidóknál két rokon kiválthatta egymást. Ugyanez látszik Jézusnál is. Jézusnak kellett, hogy közel legyen az emberiséghez, mielőtt meghalt. Azt mondja, hogy elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Isten mindeneknek atya eljött az övéi közé Jézus Krisztusban. Az egy rokoni megváltás volt, amit Jézus tett. Nem vadidegeneket jött megváltani, hanem a rokonait. Józsefhez a testvérei jöttek, de nem ismerték fel őt, ezért teljesen másként viszonyultak hozzá. Amikor azonban felismerték, már nem volt kétséges a testvéri kapcsolat és a közös eredet. Jézus is eljött az övéi közé. Az ige azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor felismered a megváltásodat, egyértelmű a számodra, hogy Jézussal közös eredeted van. Jézus nem szégyell a testvérének hívni, mivel a megszentelő és a megszenteltek egyből valók. Zsidóknak írt levél 2:11. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amelyoknál fogva nem szégyenli őket atya fiainak hívni. Mi egy helyről valók vagyunk, csak elfelejtettük. Jézus tudta ezt, és azért jött hozzánk, hogy ezt az eszünkbe juttassa. Ez jelenti a görög adelfosz, testvér, ikrek. A görög hama, egyidejű, delfüsz, anyaméh, egy méhből való származás. Az egyik meggyőzi a bűneiről a másikat. Ez volt az Ószövetségben. Ez volt a kárhoztatás szolgálata. Van ebben valami haszon, dicsőség, úgy mondja az ige. A másik, én az ártatlanságáról győződöm meg, mert ez az új szövetség szolgálata. A megigazultság szolgálata, amiben mérhetetlenül nagy dicsőség van. Felbecsülhetetlen mértéke, értéke van. Óriási különbség van a kettő között. Működik az is, ha valaki összeomlik és rájön arra, hogy mennyire bűnös. Mi is így tértünk meg, de hála Istennek felismertük, hogy az evangélium nem a bűnösségéről győzi meg az embert, azt a törvény tette. Bennünket az igaz, ártatlan állapotunkról győz meg.